Kedves testvérek, úrvacsorai istentiszteletünk alkalmából szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk Péter apostol első levele, első fejezete alapján néhány bibliaversről. Tehát Péter apostol első levele, első fejezetéből a 17. vers második felétől a 22. versig így olvasom az Isten igéjét. Isten félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetektől, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén, aki előre el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek. Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott néki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Testvérek, már észrevehettük az első felütésnél, hogy Krisztus áldozatának a megfontolása, szívünkre helyezése milyen gyümölcsöket kell hozzon. Hogy egymást tiszta szívből buzgón szeressétek, hogy a lélek által megtisztítva a szíveteket, az igazságnak engedelmeskedve, a szeretetben egymás iránt növekedjünk. Itt a félelemmel kifejezés van, hogy a félelemmel töltsétek ki a ti jövevénységetek idejét. Itt az Isten félelemről van szó, ami nem más, mint a bűntől való eltávozás. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése, az értelem a bűntől való eltávozás, és itt az értelem szó helyén a belátás van. Tehát az, aki felismerte, hogy az Isten szent, az Isten jó, és az ember üdvösségét akarja, az az ember belátásra jutott, és a bűntől el akar távozni. Mit jelent, hogy a jövevénységetek idejét? Hát, kedves testvérek, vándorok vagyunk ezen a földön. Igaz, hogy van földi hazánk is, de a Biblia szerint valódi hazánk a mennyben van. És majd a végső otthonunk az újjáteremtett új föld lesz, amit az Isten azoknak ígért, akik szeretik őt és engednek az ő szavainak. Tehát a földi életútunk átmenet, egy felkészülési időszak az örök életre. Na ezt az időszakot kinek-kinek Isten félelemmel, a bűntől eltávozva, Isten iránti szeretetben, szentségben kellene, hogy éljük, és kell, hogy éljük. Nem olvastam fel az előző verseket, de ott az Isten igéje így hangzik, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti szentek legyetek egész életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tehát nem alacsonyabb a mérce, az Isten saját magához akar emelni, hogy az ő szentségében részesítsen bennünket. De testvéreim, most jön az indoklás. Miért éljünk, és miért éljek úgy, hogy kerüljem a bűnt? Minden nap megküzdjek ezzel, hogy eltávozzak a bűntől, és Isten szeretetét elfogadva a szent életre törekedjek. Miért? Testvérek, azért, mert a mi megváltásunknak hatalmas ára volt. Nem aranyon vagy ezüstön váltottak meg minket, az atyáinktól örökölt hiú vagy hiába való életünktől, hanem a hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Tehát hatalmas, kimondhatatlan ára volt annak, hogy mi megszabaduljunk a bűntől és az örök haláltól. És ez sokkal, de sokkal többször kellene végig gondoljuk, nem csak úrvacsora alkalmával, hanem máskor is. Mi, akik hiszünk Krisztusban, és a Biblia kijelentéseinek hitelt adunk, és elfogadjuk az Isten igéjét kinyilatkoztatásnak, megalapozott reménységünk van. Krisztus áldozata által megszerezte számunkra az örök életet. A bűneinkért kifizette a váltságdíjat a Golgotán. A büntetést, az értük járó büntetést elszenvedte. Tehát megalapozott a reménységünk arra nézve is, hogy az Atya elfogadta Krisztus áldozatát, mert hogy feltámasztotta őt a halálból. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a bűneink bocsánatot nyertek, mert hogy Krisztus áldozata hibátlan volt, Krisztus büntelen volt, és nem kellett a halálban maradnia. Tehát csak helyettes áldozat volt, idézőjelben csak helyettes áldozat. Tehát helyettes áldozat volt, helyettünk halt meg Krisztus, és mivel mindvégig kitartott a szeretetben, az Isten és emberetársai és minden ember iránti szeretetben, ezért az atya nem hagyta őt a halálba, hanem föltámasztotta, tehát igazolta az ő fiát mindannyiunk előtt. Testvérek, és ez azt jelenti, hogy a bűneink bocsánatot nyertek, mert Krisztus a bűneink miatt halt meg. Azt jelenti, hogy a bűneink bocsánatot nyertek. Mekkora hatalmas ajándék ez, testvéreink. Hogy nem kell a bűneinket cipelve nap mint nap éljük az életünket, hanem bármikor Jézus Krisztus nevében odajárulhatunk a mennyei atya szín elé, megvallhatjuk bűneinket, kérhetjük, hogy vegye el, és azonnal elveszi az Isten tőlünk ezt. Mekkora nagy ajándék ez? A másik nagy ajándék, hogy a bűnrendezés által a Szentlélek a szívünkbe költözik, és általa az isteni természet részesei lehetünk. Testvéreim, hadd kérdezzem meg, ez elmélet a számunkra, vagy valóság? Ha folyamatos a bűnrendezés az életünkben, akkor a Szentlélek a szívünkbe költözik, ha kérjük és hisszük ezt, és akkor az isteni természet részesévé válunk. Az isteni természettel, a Krisztussal való kapcsolat, a Szentlélek bennünk lakozása által Krisztus jellemvonásai fognak kialakulni az életünkben. Akik Krisztussal élő közösségben vannak, azoknak a szívében ott lakik a Szentlélek. Ugye azt írja az Isten igéje, akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát akik Krisztussal közösségben vannak, azoknak a szívében ott lakik a Szentlélek, és az Isten igéje is ott van gazdagon, mert arra törekszenek, hogy olvassák, megéljék, elmélkedjenek az ige fölött, másoknak is átadják. És akik Krisztussal közösségben vannak, tehát a Szentlélek a szívükben lakozik, az Isten igéje gazdagon a szívükben lakozik, és ott van előttük Krisztus példája és lelkülete. Tehát nem a törvény alatt vannak, hogy van nekik egy Biblia ismeretük, és hát annyi, hanem ott van Krisztus példája és lelkülete. Hogy hogyan éljen, hogyan éljünk, hogyan éljenek a Krisztusban hívők, Isten gyermekeihez méltó életet ebben a világban. Testvéreim, mi, Krisztus hívők, hisszük és tudjuk, hogy a megváltásunknak hatalmas ára volt. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetektől, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Testvéreim, tartsuk szem előtt Krisztus áldozatát, értékeljük azt, és úgy éljünk, ennek megfelelően éljünk ebben a világban. Testvéreim, Krisztust nem lehet megkerülni. Krisztus szeretete, példája és áldozata mindenkor ott kell legyen a szemünk előtt. És hogyha ott van, akkor már nem élhetünk úgy, mint hogyha ez meg sem történt volna. Ez jelenti kereszténynek lenni. Hogy ameddig, mielőtt nem találkoztam Krisztussal, éltem az atyáimtől örökölt hiú vagy hiába való életet. Hiú élet, hogy saját magam körül forogtam, a saját önzésemet, a saját érdekeimet, a saját szempontjaimat, a saját akaratomat érvényesítettem. De testvérek, hát keresztényként a saját akaratomat érvényesítsem, saját magamot helyezem előtérbe, vagy szolgálok? Hát melyik? Hát Krisztus áldozata mit jelent nekem? Krisztusnak a szeretete? Hanem azt írja Pál apostol, hogy Krisztus szeretete szorongat minket, hogy megragadott minket. Egészen másfajta életre késztet minket a Szentlélek, és mutat utat az Isten igéje és Krisztus példája, mint amit a világ fiai élnek. Mi nem élhetünk úgy, mint a világ fiai. És úgy sem, hogy félig a világ értékrendje szerint, meg félig egy kicsit az Isten értékrendje szerint. Hát mit jelent nekünk Jézus Krisztus értünk meghozott áldozata? Mit jelent neked az örök élet, ami hitáltal a tiéd lehet, testvére? A mi hitünk nem egy filozófiai hit. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus által hiszünk az Istenben? Ugyanis itt ezt írja Péter apostol, akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott néki. Mit jelent, hogy ő általa hisztek Istenben? Tehát a mi hitünk nem egy filozófiai hit. Mondok egy példát erre, hogy kérem szépen, élet van ebben a világban. Tapasztaljuk az élő valóságot, a növényeket, az állatokat is, hogy van élet. Hát, hogyha van élet, akkor kell legyen valaki, aki ezt az életet létrehozta. Na, ez a filozófiai hit. De ez még nem személyesít, ez még nem a kinyilatkoztatás. Mondok egy másik példát. Szintén filozófiából annak idején tanultuk, nem pontosan így hangzott el, de csak röviden utalok rá. Mozgás van ebben a világban. Márpedig, ha mozgás van, ha sok mozgató végigmegyek, kell legyen egy mozdulatlan mozgató, ahonnan a mozgás elindult. Tehát ez egy filozófiai istenév. Hadd kérdezem meg, testvéreim, mi ebben az Istenben hiszünk? Nem. Ez bálványisten. Ez a filozófusok által kitalált Isten. Ami az élő Istenben hiszünk, aki kinyilatkoztatta magát a Szentírásban, és Jézus Krisztusban eljött közénk. Tehát Jézus Krisztus személye, tanítása, életpéldája és áldozatán alapszik a mi hitünk, akit megismertünk, és akivel a hit és az imádság által élő kapcsolatba kerültünk. És ez az élő kapcsolat a Szentlélek által valósul meg. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a mi hitünk nem is a törvényből következik. Mi sokszor hangsúlyozzuk a törvényt, mert hogy más felekezetek, egyházak a törvényt, az örök erkölcsi törvényt hiányosan vagy nem megfelelően képviselik. De a mi hitünk nem is a törvényből következik. Az örök erkölcsi törvény Istentől származik. Az szent, igaz és jó. Fontos, mert a bűn megismerése a törvény által van. A hit által a törvényt hiába valóvá tesszük? Kérdezi Pál apostol. Távol legyen. Sőt, inkább a törvényt megerősítjük. Tehát a törvénynek megvan a maga szerepe. De nem általa ismertük meg az Istent. Hát nézzük meg, a törvény mellett ott van az áldozati rendszer az Ószövetségben. Hát az áldozati rendszer Krisztusra mutat. A törvény Krisztusra mutat, a szabadító Istenre mutat. Tehát megvan a törvénynek a szerepe is. De szeretném hangsúlyozni, hogy a törvény csak része a kinyilatkoztatásnak. Ott vannak az írások, ugye a proféták. És ott van az újszövetségi kinyilatkoztatás Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által. Tehát a törvény is, a proféták is, az írások is, a zsoltárok is Krisztusban eljött megváltóra mutatnak. A mi hitünk Krisztusban van. Akik ő általa hisztek Istenbe. A mi hitünk Krisztusban van, mert egyedül ő lett a mi üdvözítünk. Egyedül ő halt meg értünk és helyettünk a kereszten. Egyedül Krisztus töltötte be tökéletesen a törvényt. Egyedül Krisztus, ami közben járunk és szószólunk az Atyánál. Egyedül ő, ami bíránk. Egyedül az ő nevében járulhatunk az Atya színe elé. Ő a közben járunk, tehát a papunk, és ő az, aki eltörli a bűneinket, ő a főpapunk is. Ő küldi el az Atyától a Szent Lelket, hogy Isten gyermekei legyünk. Az Atya egyedül őt igazolta szavaival, amikor így szólt: ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Kétszer is elhangzott, két különböző élethelyzetben. A megkeresztelkedésénél, bemerítkezésénél is, és a tábor egy jelenetnél is. Az Atya őt támasztotta fel a halálból, és mindenki más is csak Krisztus kereszt áldozata és feltámadása által támadhat fel a halálból. Mert hogy ő fizette ki a bűn zsoldját, a halált helyettünk. Még a proféták is, akik megtanultak Istennel járni, és az Isten később őket elvitte, például Énokot, vagy Illést. Hát ők is korábban követtek el bűnöket, mert hogy a bűn bejött a világba, és minden ember átment, mert hogy mindenki vétkezett. Egyedül Krisztus nem vétkezett. Tehát Krisztus értük is meghalt. És ezért nekik nem kellett visszatérni a halálba. Tehát az ő életük így tudott győzedelmes lenni. Ők is mutattak be áldozatot, amely Krisztus áldozatának az előképe volt, és Krisztusra mutatott. Szeretnék János evangéliumából, 6. fejezetből néhány bibliaverset felolvasni ezzel kapcsolatban, hogy az Atyának az az akarata, hogy mi Krisztushoz menjünk. És Krisztus által menjünk az Atyához. Tehát nem úgy, hogy az Atyához megyünk, hanem az Atyának az az akarata, hogy mi Krisztushoz menjünk, és Krisztus által az Atyához. Először a János 6.29-et olvasom akkor. Felelte Jézus és mondta nékik: az az Isten dolga, vagy Isten tette ez, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Akkor olvasom a 37. verset. Mindenki, Akit nékem át az atya, én hozzám jön. És azt, aki hozzám jön, én semmiképpen ki nem vetem. Tehát mindenki, akit nékem át az atya, az én hozzám jön. János 6.37. János 6.44-45. Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az atya vonja azt, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Ki jöhet Krisztushoz? Akit az atya vonz. Mert megvan írva a profétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek, valaki azért az atyától hallott és tanult, én hozzám jön. Észrevetted? Olvasom tovább. És a 65. vers. És mondta, azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyámtól van megadva néki. És még egy biblia verset. Amikor felemeltetem a földről, mondja az Úr Jézus, én mindeneket magamhoz vonzok. Az atya a Krisztusban állítja helyre azt az egységet, ami a bűn következtében szétesett. Krisztus által is Krisztusban. Tehát én nem közvetlenül az atya színe elé járulhatok, hanem Krisztus által járulhatok az atya színe elé. Ezért akit az atya vonz, az Krisztushoz küldi. Krisztus által ismerem meg, hogy valójában kicsoda az Isten. Ezért hangsúlyozza Péter apostol, hogy a ti hitetek Krisztus által valósul meg. Aki engem látott, az az atyát látta. Mondta Fülöpnek. Aki megismerte Krisztus jellemét, Krisztus szeretetét, Krisztus áldozatát, tanítását, az megismerte, hogy kicsoda az Isten. Mert nélküle csak töredékek vannak, illetve dolgok rámutatnak, meg személyek, akik Istennel jártak, de az még nem tökéletes. Krisztusban lett tökéletessé ez a kinyilatkoztatás. És ezért is fontos ez, meg sok más szempontból is. Az atya dicsőséget adott néki, felmagasztalta őt, megerősítette és igazolta őt az emberek előtt. Olyan nevet adott neki, amely név előtt meg fog hajolni minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágban. És minden nyelv vallja az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Tehát amikor az Atya Krisztushoz vonz, akkor Krisztus mindent átad az Atyának. Hát az Atyának nem lesz kisebb a dicsősége, nehogy valaki ezt félreértse. Csak hogy értsük meg, hogy hogyan történik ez a folyamat. Hogy azt akarja a mennyei atya, hogy Krisztus által biztos hitünk legyen fiában és általa ő benne. Mi általa Krisztus megismerése és a belévetett hit által járulunk bizalommal a mennyei atya színe elé, akit sohasem láttunk, de Krisztust megismerhettük a Bibliából, az evangéliumokból, a proféciákból, Krisztust megismerhettük a Szentlélek által, akit elküldött, és aki által az Isten gyermekei lehetünk. Krisztus példája és hite, út, igazság és élet a mi számunkra. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Krisztus példája, hite, út, igazság és élet a mi számunkra. Testvéreim, szeretnék egy kicsit most tovább is lépni, hogy nem elég Krisztus áldozatáról szólnunk. Nem elég Krisztusról tanúságot tennünk a szavainkkal. Az is fontos. És lényeges. De sokszor az embereknek meg kell mutassuk Isten szeretetét ahhoz, hogy elhiggyék, hogy az Isten szereti őket, vagy az Isten van és szereti őket. Egy-egy látogatással, amennyire a pandémia, vagy amennyire a járványügyi helyzet engedi. Egy-egy vigasztaló szóval, egy baráti beszélgetéssel, vagy konkrét segítségnyújtással a szívünket, a pénzünket és az időnket ezekből adni azoknak, akik rászorulnak, akik segítségre szorulnak, hogy megtapasztalják azt, hogy az Isten szereti őket, hogy kinyilvánítsuk az Isten irántuk való szeretetét. Szeretnék mondani nektek két példát, de csak úgy utalok mind a két példára, és nem azért, hogy saját magamra vagy arra tereljem a figyelmet, hogy én most mit tettem, hanem éppen azt, hogy mennyire hiányosan tettem. Most azt szeretném elmondani. Próbálunk szegényebbekkel és a mély szegénységben levőkkel kapcsolatba kerülni a környező falvakban. Most nem mondok kifejezetten nevet. A lényeg az, hogy arra gondoltam, hogy csak átmegyek egy család. Csak átmegyek egy alkoholbeteg párhoz. Csak beadok valamit neki. Testvéreim, és nem imádkoztam. Előtte nem készültem fel. És tudod, mi lett a következménye? Igen, elmentem, beadtam, de utána úgy megterhelődtem lelkileg, hogy nem voltam jó bele. Amit ott tapasztaltam, amit ott láttam a mély szegénységben. Erkölcsileg, vagy szellemileg, vagy inkább lelkileg, és fizikailag, ott, amit én tapasztaltam. Hogy az egyik helyen a férfi ki is jelentette, hogy én pogány vagyok, azt mondja ő saját magáról. De úgy megdöbbentem, hogy azt sem tudtam, hogy mit válaszoljak. Mikor kijöttem a kapun, akkor jutott eszembe, hogy mit kellett volna válaszoljak. Azt kellett volna neki válaszoljam, hogy hát engem pedig az élő Isten küldött, különben én ide be se jöttem volna. És ezt, amit hoztam, azt a jó Isten küldte. Ha nem volna Isten, akkor én most nem lennék itt. Ezt kellett volna neki válaszoljam. Korábban már válaszoltam az élettársának, mondtam ilyet, de akkor úgy megdöbbentem, hogy nem tudtam mit válaszolni. Miért ne? Mert nem voltam készen. Azért nem tudunk Krisztusról testvéreim tanúságot tenni, mert nem vagyunk készen. Nem imádkozunk, nem készülünk fel, és nem így járjuk az életünket. Negyedszerre arra szólít fel Péter apostol, hogy a lelketeket az igazság iránti engedelmességre megtisztítva. Mit jelent ez, hogy a lelkünket az igazság iránti engedelmességre megtisztítva? Amikor Krisztustól erőt, kegyelmet kérünk, hogy Istent viszont tudjuk szeretni, és engedjünk az igazságnak, olyankor mi történik? Hogy tudsz te engedni az igazságnak? Hát úgy, hogy meghalsz magadnak, nem? Nem erről van szó. Meghalsz a kényelmednek, nem tudom milyen szempontoknak, azért, hogy engedni tudja az igazságnak. De ehhez szükséged van az Isten kegyelmére. Mert nem arról van szó, hogy megyek és megteszem az Isten parancsolatait, mert egyetértek vele, és én is akarom. Nem elég az akaratom. Szükségem van az Isten kegyelmére. Szükségem van Krisztus példájára. Szüksége van arra, hogy meghalljak önmagam számára, ahhoz, hogy tudjak Isten parancsolatainak engedelmeskedni. És mikor ez megtörténik, akkor bár lehet, hogy évről évre öregszünk, és a külső emberünk megromlik, de a belső emberünk erősödik. Hitben növekedünk, jellemben alakulunk, nem önmagunk előtt, hanem az Isten színe előtt. Mi történik ilyenkor, amikor növekedünk Krisztusban? Olyankor növekedünk, testvéreim, a testvéri szeretetben is. És fordítva is igaz, ha a testvéri szeretetben nem növekedünk, Krisztusban sem növekedünk. Ha nem tudjuk igazán egymást szeretni és becsülni, és nem tudunk egymásnak szolgálni szeretetből, és nem tudjuk egymás terheit hordozni, nem növekszünk Krisztusban, hanem visszaesünk. Tehát azon legyünk, hogy a belső emberünk növekedjék. És mi történik akkor, amikor Istent szeretjük, és akarjuk szeretni mindenek fölött az ő szeretetével, és egymást is, úgy, mint ahogy Krisztus szeretett minket. Ilyenkor az Isten gyönyörködik bennünk, és meghallgatja imáinkat, és megsokszorozza az örömet a szívünkben. Sokkal több lenne az örömünk, ha egymásnak szeretettel szolgálnánk, ha egymás terheit hordoznánk. Mert miközben a gondokból és nehézségekből részesedünk, azokkal mindig Krisztushoz menve megtapasztalhatnánk, igenis az Isten ebben a helyzetben is, ebben a helyzetben is megsegített, meghallgatta az imánkat, hogy élő Istenünk van is, a hitben növekednénk, és egymás hita által is növekednénk. Testvéreim, keressük ezért a másokért végzett önzetlen szolgálatok útját, és annak módját, hogy ki tudjuk nyilvánítani sokak számára az Isten irántuk való szeretetét, és keressük azt a lehetőséget is, és imádkozzunk azért is, hogy közben tudjunk Krisztusról tanúságot tenni. Hogy legyen hozzá erőnk és bátorságunk, és legyen alkalom rá. Testvéreim, amíg te nem teszel azért a konkrét személyért vagy emberért, aki a környezetedben, a szomszédodban is, vagy ott a te életteredben él, lehet, hogy más valaki nem fog tenni, lehet, hogy valaki más nem fogja az ajtaját megnyitni, és nem fog rajta segíteni, és nem fogja megismerni a Jóistennek a szeretetét. És te is szegényebb leszel, és ő is. Lehet, hogy ő elvész, de rajtunk fogja az Isten számon kérni. Az ő vétkét is. Mert hogy nekünk adta a feladatot, hogy menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Úgyhogy, ahogy egy ifjúsági ének mondja, vagy éneklik, vagy szoktuk, annak idején énekeltük, szeress és szolgálj, amíg lehet, ki tudja, meddig tart életed. Legyen ez egy befejező felhívás mindannyiunk számára, az Úrvacsora Isten tisztelet végén, hogy szeress és szolgálj, amíg lehet, Ki tudja, meddig tart életed. Bízunk abban, hogy az Istennek kedvetelik ebben. Amen.